Itt. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.
Jó reggelt! Rengeteg papír van nálam, ha a napkelte műsorvezetője lennél, azt mondanád, hogy ezeket letettem. Szükség esetén veszem csak elő. Egyszerű kérdés lesz, rövid. Tegnap megjelent, hogy 30% az esély az államcsődre, mondja egy általam nem ismert CME Data Vision által elkészített összeállítás alapján. Állítják és hozzák le napilapok, internetes portálok. Mit jelent ez, mekkora baj? Doktornő, mi a helyzet?
Én nem olvastam ezt, ezek szerint a mi sajtófigyelésünkbe ezt tegnap még nem került bele. Igen, nehéz értelmezni. Nem tudom, mire alapozza, nem tudom, milyen források alapján. Így nagyon nehéz megmondani ezt, hogy jelenleg azt mondanám, hogy...
Kicsit másféleképpen kéne tartanod a telefont, mert nagyon tompán szó.
Igen, közelebb.
Jobb.
Tehát miután mi... Én még nem láttam ezt a hírt, nem tudom értelmezni, tudom megmondani, hogy milyen forrás alapján, minek alapján állítja ezt. Azt kell mondjam, hogy így a nonsense-nek kell.
Magáról a cégről tudunk-e valamit, vagy lényegtelen, hogy a CME Data Vision az egyébként hol helyezkedik el a világban?
Kell, hogy valami, nem tudom.
A CME tegnap közzétett sorrendjétől, mert a 10 legkockázatosabb ország közé új belépőként 8. Olaszország, 9. Magyarország, felejtsük el ezt. Ha én egyszerűen csak azt kérdezem tőled, a vonalban Király Júlia, Magyar Nemzeti Bank alelnöke, és nem egy Margit-szigeti sétán, ahol nyilvánvalóan te mindent másféleképpen mondasz, mint a nagy nyilvánosság előtt, ez teljesen nyilvánvaló, de most komolyak vagyunk, és a nagy nyilvánosság előtt beszélgetünk, akkor mekkora az államcsőd veszélye? Azzal azt gondolom, az ember nem viccel.
Ezzel először is az ember nem viccel. Másokszor szerintem érdemes azt megnézni, hogy milyen volt ennek az országnak a helyzete 2008-ban, amikor egy ugyanilyen piaci hisztéria volt kialakulóban, és milyen most. Az, amit látunk, hogy 2008-hoz képest bármely fundamentumot tekintünk, sokkal jobb helyzetben vagyunk. Tehát van egy pozitív növekedés, ennek a növekedésnek hosszú távon is vannak kilátásai, van egy az akkorinál likviditási szempontból, tőkepuffer szempontjából mindennek, minden közelmúltban történt esemény ellenére erősebb pénzügyi szektora, ami az ilyen külső behatásokra jobban tud reagálni. Van egy olyan államháztartás, ami akkor nagyon komoly deficittel és nagyon magas adóssággal küzdött. Azóta azt mondom, hogy világelsők vagyunk a kormányzati deficit, azaz túlköltekezés alacsony méretében, azaz van egy sokkal kiegyensúlyozottabb állami gazdálkodás. Kétszer akkorák az ország külföldi tartalékai, amit még figyelembe szoktak menni. Tehát összehasonlítjuk 2008-tal, akkor egy sokkal ellenálló képesebb, sokkal erősebb országot látunk.
Korábban egy másik beszélgetés folyamán volt szó az országkockázatról. Ugyanebben az összeállításban az szerepel, de ez már egy másik tétel. Magyarország kockázata, nem tudom, ez a CDS felár, ezt majd te elmondod, úgy két éves rekordot döntött, 565 bázispontos középárfolyammal a londoni kereskedésben.
Jó, akkor tényleg beszéljünk erről a bizonyos CDS feláról. Az angol rövidítés, credit default swapot jelent, magyarra lefordítva hitelkockázati csereügylet. A dolog lényege egyfajta biztosítás, azaz neked van mondjuk togói állampapírod, ami egyszerű dolgot vegyünk, mert a togói állam kibocsátásában állampapír.
Csak annyit azért hadd mondjak, hogy ha te egyszer nálam togói állampapírt fogsz találni, Júli, akkor mi ketten csodákra is képesek leszünk. Figyelek!
Na, hát sose tudhatod.
Akkor bekempészte valaki. Jó, menjünk tovább. Oké.
Okay. Hogy hát, ha a togói állam nem fog neked fizetni, akkor te keressel egy olyan eladót a piacon, és miután ez egyre likvidebb, egyre inkább mozgékonyabb piac fogsz találni, aki ajánl neked egy olyan gyakorlatilag biztosítási ügyletet, hogy te minden hónapban rendszeresen fizetve, éves átlagban fizetsz egy 3%-os biztosítási díjat, és cserébe, ha a tagállam nem fizetne, ő kifizeti neked a kötvényeid értékét. Ez a bizonyos CDS, hogy hány százalékos biztosítási díj mellett hajlandó valaki egy állampapírra, egy
választ... Jó, hát akkor azt légy szíves megmondani, hogy az 565, az sok-e vagy kevés? Nekem halvány gőzöm.
64%, hogy így lefordítsuk magyarra, és az, hogy sok vagy kevés, nagyon nehéz meghatározni. Majdnem azt mondtam, hogy a háború előtt, de pontosan a válság előtt, tehát 2007 előtt ezek a bizonyos biztosítási díjak vagy CDS felárak átlagban, a világ átlagában 1% alatt voltak. Tehát 1% körül Magyarországé, ugyanúgy, mint Közép-Kelet-Európájé, ilyen 0,03% volt. A válság alatt ezek hihetetlenül megnőttek. A bankoké, a vállalatoké is 2010-től kezdve, amikortól ugye ez a görög, bajban van-e a görög államtörténet elkezdődött, az állami, tehát még a Európán belüli állami CDS felárak is iszonyat mértékben megnőttek. A magyar felár 2008. októberében ugrott meg először, ilyen 0,23%-ról 2-3-4-5, majd pedig 2009-ben 6%-ra, tehát volt már ilyen magas, azóta hol csökkent, hol növekedett, mi elég részletesen szoktuk vizsgálni. Nagyon nagy mértékben együtt mozog a, amit úgy nevezünk, hogy globális hangulattal, tehát ha a világban általában megnőnek ezek a biztosítási díjak, akkor a magyar is mindig jelentősen megnő. Ha megnézed, hogy hol van így európai mezőnyben, hát elég annyit mondok, hogy a portugálok egy ideje már magasabb CDS felárat.
Igen, az összeállításban ez benne van, engem ez nem vigasztal. Azt kérdezem tőled, ez szintén viszonylag késő esti hír, tehát lehet, hogy a sajtófigyelőben nem volt. A cím egyébként az Indexen az, hogy a kormány üzent a hitelminősítőknek, már azt követően, hogy a végterlesztési program önmagában nem fogja befolyásolni Magyarországra érvényben tartott befektetési ajánlású szuverén adós besorolát közölte, tehát tegnap a Fitch, de a bankoknak szerintük is árt a kormány. A Fitch a múlt héten élesen bírálta a végtörlesztést, a Moody's pedig emiatt leminősítési felülvizsgálatot indított. A kérdés az, hogy ezek a körzeti orvosi jelentések, ezek nem záró jelentések, hanem menetközbeni jelentések, ezek mennyire komolyan vendők, mi a dolga vele egy átlagpolgárnak, akinek most a körülményeit nem írom le, de aki semmiképpen se a Magyar Nemzeti Bank alelnöke.
Nagyon jó volt ez a körzeti orvosi jelentés, ez nem a végső, ez nem egy végső diagnózis, ezek jelzések. Nagyon komoly jelzések, függetlenül attól, hogy a hitelminősítők működéséről nagyon nagy vita, szakmai vita, politikai vita folyik úgy szint a válság alatti szerepüket tekintve.
Ebben élen járt egyébként a kezdet-kezdetén Bodnár Zoltán, akit annak idején erről kérdeztem, az még 2008-ban volt, és ő hasonlóképpen nyilatkozott, mint te.
Na, hát ezek a viták nem csak szakmai viták, hiszen ugyanúgy felkerülnek az újságok címlapjára, mit és hogyan tegyenek a hitelminősítők, mindet el kell zavarni, regulázni kell őket. Tehát az újságok címlapján mindezek a szakmai viták felnagyítva jelennek meg, mert tudjuk, hogy mi a hír és mi a nem hír.
Te nem politizálsz, amikor a kormány este reagált erre a hitelminősítési előrejelzésre, vagy nem tudom mire, idézem, tudom, te nem politizálsz, én se fogok, csak kérdezem, hogy ez értelmezhető-e a magyar állam érdekében, továbbá az állampolgárok iránt érzett felelősség teljes tudatában támogatta a döntést, már ami a korábbiakat illeti, tehát itt az egyösszegű adósság megváltást illeti. Tehát ez volt a kormány válasza.
Hát a kormány, bocsánat, az a baj, hogy reggel én még nem olvastam sajtószemlét, tehát a kormány feltetőleg azt fejezte ki, hogy az ő eddigi gazdaságpolitikai lépéseit továbbra is helyesnek tartják. Szerintem ez egy teljesen normális deklaráció. De én a Magyar Nemzeti Bank vagyok, vagy kormány vagyok, vagy bármi felelős személy vagyok, akkor úgy gondolom, hogyha egy döntést hozok, akkor azt felelősen végig gondoltam, hoztam, és időnként ezt meg ismétlem.
Ami ma Magyarországon van, rossz a kérdés, de nem jobban feltehető. Mennyire következménye a világnak, és mennyire következménye annak, ahogy a saját kormányunk próbálja irányítani a hajót, a nemzetközi, tehát nincsenek hazai vizek, csak nemzetközi vizek vannak.
Én amikor az előtt kezdtem neked mesélni, hogy mi meg is próbáljuk mérni, hogy ez a bizonyos államkötvényekre vonatkozó biztosítási felár, ami egy nagyon érdekesen hullámzó valami, annak a mozgása mennyire tudható be a világ mozgásának, ennek a szűkebb régió, mondjuk úgy, hogy kelet-európai régió mozgásának, vagy egy-egy eseménynek, és az egy-egy eseménynek a hatása ugyan be az egy-egy hazai esemény.
Jó, de akkor arra a mondatra reagáljál részint, nem az én mondatom, hogy a világban szinte egyedülállóan pozitív reálkamatot fizettünk eddig, tehát az inflációnál magasabb volt az állampapírpiacok hozzáma. Ezzel a forint viszonylagos stabilitása eddig fenntartható volt. Most azonban mindenki kamatemelést vár, itt természetesen nálam kérdőjel van, egy ilyen időszakban pedig senki nem vesz állampapírt, emiatt a forintkereslet visszaesett.
Hát ebben több tévedés van, nem csak nálunk volt magas a reálkamat, számos hasonló országban is magasabb volt a reálkamat. Másrészt hogyan méri a, nem tudom ki a szerző a reálkamat.
Index.
Mert nálunk még az inflációs várakozások sajnálatos módon elég magasak, és ezzel szokás reálkamatot számítani, az első zárójában lezárva. Második állampapír piacon az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy jelentős a külföld érdeklődés. Jelen pillanatban az állampapírok piacon a külföldi nagybefektetők által tartott arány az kimagaslóan magas, és nem érzékelni olyan jeleket, mi szerint bármifajta menekülés vagy befagyás lenne az állampapír piacon.
Köszönöm szépen. Azt mondja, hogy az, hogy tehát nézzük a 300 vagy 300 forint körüli eurót ezzel, hogy ez ilyen mértékben megemelkedett, és most nem Navracsics Tibort idézem 2008-ból, mert ez nem egy politikai beszélgetés. Ez a 300 forintos euró miközben a törlesztőknek katasztrófa, sokaknak katasztrófa, akik eurót vesznek. Ezzel mit kell kezdeni? Ez mennyire a nemzetközi helyzetből fakad, mennyire a hazai gazdaságpolitikából? Kinek van igaza akkor, amikor a hazai döntéseket kell nézni, és azt, hogy hogy emelkedik közben a forint-euró viszony, és emelkedik az euró árfolyama? Egy átlagpolgár otthon egyfolytában figyelje a görögországi eseményeket, de vesse a tekintetét Argentinára és Portugáliára is. Mit csináljon annak érdekében, hol imádkozzon a szó átvitt vagy szoros értelmében, hogy az euró lemenjen 300 alá, 290 alá, 280 alá, nem tudom hova.
Kezdjük azzal, hogy, és ez kicsit reagálás a mindarra, amit eddig elmondtam, két dolgot nem szeretnénk mondani. Azt, hogy tessék megnyugodni, mert nincs sem ekkora baj, és azt, hogy iszonyatos baj van, és azonnal tessék rohanni a kijárathoz.
Elnézést, a kijárat egyébként, ez nagyon...
Minden kijárat?
Ezt akartam kérdezni. Tessék mondani, hol a kijárat?
Tudod, hogy nincs. A dolog lényege az, hogy nagyon feszült a helyzet, de azt próbáltam elmondani, hogy a világban is és Európában is. Tehát mindazok a hírek, események, amik már elérték a közsajtót a szaksajtóból, ami felveti annak a vízióját, hogy ugyanaz a helyzet, mint 2008-ban is jön ez a második nagy recesszió. Ennek vannak komoly, megalapozott szakmai jellemzésekkel alátámasztott része is, tehát valóban nagyon nehéz a helyzet. 2008-ban volt utána ilyen feszült helyzet, és tényleg azt próbáltam jelezni, hogy egy erősebb országgal megyünk bele a következő viharba, de nem lesz könnyű. Mi azt tesszük, ami kötelességünk, az, amiről már múltkor is beszéltünk, próbáljuk stabilizálni, tehát nem soha nem megfordítani, vagy ellenemelni, stabilizálni a helyzetet, amennyire a mi eszközeinkre lehetséges.
Jó, de ebben ugye nagyon vigyázni kell egy libikóka hasonlattal, mert azt ugye nem lehet mondani, hogy ez...
A végtörlesztéssel egy nagyon erős nyomás nehezedett az árfolyamra, ezt mi kivesszük azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bank hétfőtől kezdve aukciókat tart a kereskedelmi bankok számára. Ezzel egy nagyon nagy euró túlkeresletet kiveszünk a piacról, ami azt jelenti, hogy ez nem rontja az árfolyamot, azaz segít stabilizálni a helyzetet. Ennyit tudtunk eddig tenni.
Abban a mondatban kezdtem bele, de nem fejeztem be, mert szerencsétlen lett volna, hogy ez nagyon rossz hasonlat, hogy a libikóka egyik végén a Magyar Nemzeti Bank, mert akkor meg kéne jelezni, hogy, vagy jelözni kéne, hogy ilyen szituáció tudja, hogy pénzügyileg helyesen tesz. Egyrészt ugye, amikor az önkormányzati tartozásokat magára vállalva már sokkal békülékenyebb hangon beszél a bankokról, akikkel valamiféle átütemezést szeretne elérni erre a 180 milliárd forintra, ami nem csekététel, de teszi mindezt azt követően, hogy az egyösszegű deviza megváltástól nem tántorodik el, amellyel kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank véleményét nem kérte ki, nem konzultált vele, és a bankokat meglehetősen felhergelte magával szemben.
Egyet tudok neked mondani, hogy egy gazdaság van és egy ország van, és azt gondolom, hogy mind a kettőnknek az a célja, hogy ezt stabilizáljuk. Egymás lépéseit hát nem azt mondom, hogy szoktuk kritizálni, de van. Tehát amikor egy lépés bekövetkezik, akkor megpróbálunk a saját viselkedésünkkel ahhoz alkalmazkodni, annak a általunk látott veszélyeit kompenzálni. Azt hiszem, hogy ilyen szempontból ez tényleg nem libikóka, hanem két felelős szervezet egyik működése. Nem biztos, hogy mi minden kormányzati lépést ugyanúgy látjuk a következményeket.
Igen, de én azt kérdezem tőled, én ezt kérdezhetem, te nem mondhatod. Meglehetősen nem diplomatikus viselkedés az, hogyha én téged tunikán billentelek, majd megkérdezem tőled, hogy adsz-e nekem kölcsön. Magyarul ma a kormányzat és a bankok, a kormányzat és a Nemzeti Bank viszonyában milyen az az együttműködés, amikor látható módon a kormánynak és az országnak pénzre van szüksége, ugyanakkor egy olyan fiskális politikát folytat, amelyben a bankok és a Nemzeti Bank ezt ugye két külön fejezetben kezeli az ember, együttműködésére nem mindig abból a szempontból számít, hogy előtte konzultál velük. Ez értelmezhető kérdés, és ha igen, válaszolni lehet erre.
Igen, én szerintem a múltkor is erről beszéltünk, és többször beszélgettünk erről, hogy a mi meggyőződésünk, ez nem annak a kérdése, hogy ki bűnös, ki nem bűnös, ki felelős, ki nem felelős. Egy országnak szüksége van pénzügyi közvetítésre. Mi nagyon régóta ezt mondjuk, és nagy örömmel fedeztük fel, hogy most ez a kormányzati kommunikációba is megjelent. Szerintem teljesen mindegy, mikor jut el az ember ehhez a felismeréshez. Ez egy nagyon fontos felismerés. Ennek az országnak szüksége van pénzügyi közvetítőrendszere, egyébként nem lesz gazdasága. A korábban megtett lépéseknek az ellensúlyozását közösen kell megkísérelni, és még egyszer, ezek nem etikai kérdések, nem erkölcsi kérdések, ez az, hogy működőképesen tartsunk egy országot, egy gazdaságot, és azt hiszem, hogy ebbe az irányba most talán több lépés fog történni.
Az az óvintézkedés, ha ez egy megfelelő kifejezés, amit Simor András ajánlott, amelyben ugye arról volt szó, hogy a Magyar Nemzeti Bank felajánlja a devizatartalékait, hogy azzal éljenek, és ne a kereskedelmi bankoktól kelljen felvenni hitelt vagy kölcsönt, ez működik-e? Vagy ez majd hogyan működik?
Ne keverjük a szezont a fazont.
Ne keverjük, azért is tettem pontos veszőt.
Amit mi felajánlottunk, az az, hogy a bankok számára azt a devizát, amire nekik szükségük van ahhoz, hogy amikor XY visszafizeti a svájci frank hitelét, azzal ő zárja a bank a saját pozícióját, visszafizesse az ahhoz felvett forrást, hogy zárja az úgynevezett devizacsereügyletét, tehát azt a devizet, amire szüksége lesz a banknak ahhoz, hogy ezt a műveletet lezárhassa, azt mi a rendelkezésére bocsátjuk, hogy ne a piacra kelljen kimennie, mert ha kimenne ez a kereslet a piacra, akkor a forint árfolyama most nem itt lenne.
Uh-huh. Ha nem még magasabb lenne?
Hát nem is, hát mondod meg, ez sima alma és piac. Tehát, hogyha kevés az alma, és sokan akarnak almát venni, akkor az alma ára felmegy. Ami azt jelenti, ugye, hogy...
Ebből a szempontból mennyire releváns az, hogy hányan fogják igénybe venni ezt a lehetőséget? Most nem a kereskedelmi bankok oldaláról kérdezem, hanem a devizadósok.
Amikor először megszólaltunk a vétőlesztésről, akkor a Az elnök úr a sajtótájékoztatóján azt mondja, a második vagy harmadik bekezdésben, ha lehet szóbeli beszédben bekezdésről beszélni, jelezte, hogy rendkívül lényeges, hogy hányan veszik igénybe ezt a lehetőséget. A mi jelenlegi becsléseink szerint figyelembe véve, hogy ki az, akinek készpénze, vagyona van hozzá, ki az, aki hitelhez juthat, hogy igénybe vegye ezt a lehetőséget. Nagyjából a hitelfelvevők által tartott hitelek állományának úgy egyötöde az, ami meg fog jelenni.
Ez mennyire veszi igénybe az államháztartást? Mennyire veszi igénybe a bankokat? Mennyire veszi igénybe...
Az államháztartás semennyire nem veszi igénybe, hiszen a konstrukciónak az a lényege, hogy az a vesztesség, ami az árfolyam különbözetből adódik, az a bankoké.
De a bankok ezt mennyire fogják elviselni?
A tartalékait annyiban veszi igénybe, hogyha azt mondjuk, hogy 5000 milliárd forint a teljes devizajelzálók hitelállomány nagyságrendileg, és ennek az egyötöde körülbelül 1000 milliárd forint, ennyivel csökkenhet az ország deviza tartaléka, ha valóban ez a 20% mind igénybe veszi, ez forint volt most és szándékosan, nem euró, nagyságrendileg. És ezt ott helyben a MTM, M5 Pál kiszámolta, viszont 3-3,5 milliárd eurónyi devizatartalékot jelent ez a várakozás.
Ezzel kapcsolatos hangulatkeltés, vagy ettől teljesen független, amikor arról beszélgette különböző műsorokban, hogy a végtörlesztés további lökést adhat annak a folyamatnak, amiben egy év alatt már a GDP több mint 5%-ára rugó összeget veszített az ország. A bankok kényszerhelyzetben vannak, egy befagyott hitelpiacon, amúgy is természetes a tőkekivonás, de a végtörlesztés újabb lökést adhat a folyamatnak.
Ettől azt kell mondjam, hogy részben független folyamat, ezzel mi az árfolyamra nehezedő nyomást tudjuk mérsékelni, a bankok veszteségeit nem tudjuk mérsékelni, a banki veszteségeknek az egyes kereskedelmi bankok általi megítélését, az ehhez illeszkedő üzletpolitikáját a következő 2-3 év nem fogjuk látni.
Te egyébként, pontosabban mondva a Nemzeti Bank, folytat-e megbeszélést kereskedelmi bankokkal hivatalosan, megtudván azt, hogy ők mit gondolnak, vagy erről az ember a sajtóból értesül?
Nem, természetesen folytat ez a feladatunk is, hiszen a Nemzeti Bank az árstabilitás mellett a saját eszközeivel, amennyire van neki a pénzügyi stabilitásért is felel, helyzetükről, tehát megpróbáljuk úgymond szondázni a piacot, és természetesen, amikor ilyen jelentős kormányzati akciók történnek, akkor a bankszövetségen keresztül mi is próbálunk minél több információt szerezni arról, hogy mi történik a pénzügyi közvetítő rendszer egyes eleménynél, hiszen ebből fogunk tudni majd egy képet felvázolni arról, hogy milyen a Magyarország hitelezésének várható jövője. Ha megnézed az inflációs jelentésünket, ami a legutóbbi kamat döntés után jelent meg, hát abban azt jelezzük, hogy mi korábban azt vártuk, hogy 2011 végén, 2012-ben már megkezdődik a hitel növekedés. Most ezt a várakozásunkat jelentősen módosítottuk, a stábunk jelenlegi előrejelzés előtt 2013-ban se a lakossági, se a vállalati piacon nem lesz nettó pozitív hitel növekedés, de elég egyedül vagyunk közük Kelet-Európában.
Mielőtt Orbán Viktor arról beszélt, hogy megpróbál majd hitel átütemezést kérni a bankoktól, azt követően, hogy 2012. január 1-jét követően a megyei önkormányzatoknak az adósságállományát átvállalja a kormány, megszólalt Szász Károly Sapp Száf elnöke arról, avval kapcsolatban, hogy a bankok terbíró képessége véges, és további intézkedésekkel nem érdemes ezt a terbíró képességet kockáztatni. A bankok egyébként ma mire képesek és mikor hajlandóak akkor, amikor egy sokkal békülékenyebb hangú konstrukcióban fordulnak hozzájuk, hogyan képzelje az ember a bankok terbíró képességét, amikor arról van szó, hogy a kormányzat azzal a kérdéssel fordul, hogy egy ilyen átütemezés következzen be?
A banki terbíró képességet, amikor vizsgáljuk, és egy hónapon belül jelenik meg a stabilitási jelentésünk, mindezek nyilvános kiadványok, tehát a Magyar Nemzeti Bank egyik alapfeladata, hogy amennyire lehet teljesen transzparens legyen, szerintem érdemes lesz letöltened elolvasni.
Ó, Juli, én ezeket meg szoktam tenni, így is kérdezek, untig elég baromságot. Én nem gondolom azt, hogy egy ilyen jelentés után én ezt meg fogom tudni tanulni. Tehát igyekszem úgy beszélni, hogy...
De megtanulod, megkeresed azt, hogy a teherbíró képesség, sok ellenálló képesség, és elolvasod azt a rövid vezetet, és esküszöm neked, hogy meg fogod érteni. De azért elmondom neked, hogy a banki teherbíró képességnek alapvetően két vonulatát vizsgáljuk. Az egyik, hogy mennyire bírja rövid távon pénzzel, ez a likviditási stressz, tehát mennyire van rendelkezésre álló, hát mikor te is otthon lemész a boltba, akkor először megnézed, hogy mennyi készpénzed van, mi van olyan, ami hogyha nagyobb összeget akarsz venni, akkor gyorsan készpénzé tehetsz, tehát ez a banki likviditás. Ennek a teherviselése messze menően jobb, mint mondjuk 2008-ban volt, tehát a bankok egy nagyon erős mér, úgynevezett alkalmazkodáson, mérleg alkalmazkodáson mentek keresztül. A másik, az a tőkéje. Tehát meddig bírja az a vesztesség elnyerő puffer, mert az a banki tőke, a különböző ráeső súlyokat, ami benne van az, hogy az adósok jelentős része pontosan a nagyon szörnyű, minket külvező gazdasági helyzet miatt egyre kevésbé bírja törleszteni az adósságát. Benne van az a bizonyos bankadó, ami a banki nyerességeknél azt jelentette, miután nem egy nyerességarányos adó, hanem egy általány adó, hogy a bankok szám szerint jelentős része már két éve veszteséges, mennyire bírja el ezt a mostani végtörlesztést, ami azt jelenti, hogy minden egyes hitelén 20%-ot, minimum 20%-ot veszít. Ez bankonként nagyon különböző, ezeket szoktuk mi összesítve vizsgálni, és azért nem mondok számot, és nagyon szándékosan, mert publikáció előtt soha nem mondunk számot.
Azt kérdezem tőle,
egy hónap múlva megkérdezheted.
Rendben van, köszönöm. Szükséges-e felvenni a kapcsolatot az IMF-el? Ezt úgy kérdezem, mint egy nyuszika, mert azt hallom a környezetem, vagy ezt sokan megkérdezik, és gondolom, hogy akkor nekem is meg kell kérdeznem.
A magyar kormány döntése 2010 nyarán az volt, hogy Magyarországnak nincs szüksége a további finanszírozáshoz a Nemzetközi Valuta Alappal való készenléti kapcsolat.
De ezzel kapcsolatban adhat tanácsot a Nemzeti Bank, vagy adhat, de nem ad, vagy nem akar adni, vagy most ez a helyzet? Nem,
és ezzel múltkor is beszéltünk, tehát a Nemzeti Bank után egyetemes felelősséget érez a gazdaságért, az országért, mindig minden erejével megpróbálja elérni a döntéshozókat, és a maga által követendőnek vélt útra terelni a gazdaságot.
Két apróság az egyik az...
Kerül vagy nem.
Két apróság az egyik az, hogy ahogy politikusoknak mondanák, apró nüansz. Az egyik az, hogy ugye, amint tényleg két hétben maradtunk, de én azt mondom, hogy tegyük konzultációt tárgyává, monetáris tanács döntés előtt közvetlenül, ne tudom, akkor nem. De a kérdés az, hogy amikor olyan napi események vannak, amelyekkel kapcsolatban, figyelj, engem nem szeretnek az emberek, de téged szívesen hallgatnak. Nem tudom, hányan hallgatnak szívesen, de viszonylag sokan a visszajelzés alapján, és ez lényegtelen, de egy olyan helyzetben, ahol az emberek aggódnak, nem a rokonukért itt ebben az esetben, nem az életükért, hanem a vagyoni helyzetükért. Úgyhogy tedd bölcs belátásod tárgyává az, hogy egyébként néha lehet ezt hetente, ezt kérdezem. Végül rövidesen, vagy talán már itt is van Mesterházi Attila, aki múltkor látogatást tett a Magyar Nemzeti Bankban, ezt követően Simor András nyilvánvalóvá tette, hogy az összes párt, összes prominens szívesen találkozik. Egy ilyen találkozó mire ad alkalmat, és mire nem?
2007 óta, de még azt megelőzően is, én arról szok beszélni, hogy mi vagyunk a Nemzeti Bankban, bármikor, bármilyen fórumon, ahol a Nemzeti Bank politikáját, álláspontját ismertethetjük, mi szívesen elmegyünk. 2007-2010-ben rendszeresen voltak frakciólátogatásaink, valamennyi nagy parlamenti frakcióhoz elmentünk, és ezt a jövőben is nagyon szívesen vállaljuk.
Nagyon szépen köszönöm. A kérdést akkor megértette, tehát lehet ez ügyben konzultálni.
Köszönöm szépen, János.
Én is köszönöm. Király Júliát hallotta.